Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét. Úgy, amint megírva találjuk Mózes 5. könyvének 8. fejezetében, a 2. és a 3. versben a következőképpen. Ez a rész Mózes búcsúbeszédéből valamit a néphez intézett. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr a pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, emlékezzél vissza az egész útra. Eredetileg Mózes mondja Izrael népének, most pedig Isten nekünk is mondja. Ugye Mózesnek és a népnek volt mire visszaemlékezni. Isten kiszabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból. Hát hogy kerültek oda, vagy hogy lettek rabszolgák, tudjuk az ószövetségi történeteket. Ez a mostani fáraó, aki volt abban az időben, már nem tudta, hogy milyen sokat köszönhet Egyiptom népe, Izrael népe ősapáinak. Úgy látszik, hogy az egyiptomiak nem adták úgy tovább a történeteket szájról szájra, mint ahogy az Izraelben volt. Tanultuk a gyerekekkel, hogy ugye először még nem volt leírva az Isten igéje, hanem Ábrahám mindent elmondott szó szerint Izsáknak, Izsák mindent elmondott szó szerint Jákobnak. Ők, amit Istentől hallottak, meg ami történt, azt ők szó szerint megtanulták. Szoktak csodálkozni a gyerekek, amikor mondom, hogy még Jézus idejében is hosszú-hosszú fejezeteket tudtak a Szentírásból a zsidó gyerekek. Sőt, egész bibliai könyveket megtanultak fejből, és nem adtak hozzá, és nem vettek el belőle. Hát ez hogy volt lehetséges? Szerintem azért, mert még nem volt olyan sok információ, amit meg kellett tanulniuk. Sőt, ahogy visszaemlékszem, az én nagymamám még el tudta mondani 70-80 éves korába is a Tisza című verset. Nem 2-3 versszakot, hanem az egészet elejétől végig, meg az Alföld című verset elejétől végig. Minden versszakát, amit valamikor iskolába megtanult. Azt ő még 70-80 évesen is tudta. Valahogy a régieknek jobban ment a memorizálás, mint a mostaniaknak. Már nekem is nagyon nehezen megy, hogy kívülről szó szerint megtanuljak valamit. De abban az időben, az ókorban, hát ugye a információknak a töredéke volt, még képesek voltak az emberek arra, hogy úgy szóról szóra tovább adják, és nem tettek hozzá az Isten beszédéhez, és nem vettek el belőle, hanem mindent úgy adtak tovább a következő nemzedéknek, még nem aztán persze egyszer leírták, hiszen megvan írott formában az Istennek az ószövetségi igéje is. Csak elgondolkoztam ezen, hogy az izraelieknek ez természetes volt, hogy a történéseket így továbbadták. Úgy látszik, Egyiptomban ez nem volt olyan természetes, mert azt olvassuk, hogy eltelt 400 esztendő, és az a mostani fáraó már nem tudott semmit Józsefről, meg Józsefnek a családjáról, hogy mennyit köszönhet Egyiptom népe az izraeli nép ősapáinak, és mit keresnek ezek itt? Idegen nép, ellenség, még bajunk lesz ebből, hát nyomjuk el őket, tegyük őket rabszolgává, mi más tehetnénk. Aztán még a kipusztításukra is törekedett, ugye tudjuk. És nagyon nyomorúságos helyzetben voltak. És akkor Isten meghozta azt a döntést, amit ő eleve elhatározott, hogy ki fogja őket szabadítani, és elviszi őket a saját földjükre, Izrael Kánaán földjére, az ígéret földjére, amit ígért nekik, és eljött ennek a, az ideje, hogy Isten beváltsa az ő ígéretét, és a saját hazájukba, a saját földjükre, az Istentől nekiígért földre menjenek. De nem volt egyszerű a szabadulás, mert a fáraó hát nem akarta engedni a rabszolgáit, akik felépítették a raktárvárosokat, sok fontos építkezést megcsináltak. Bizony nagy jeleket és csodákat kellett Istennek tenni ahhoz, hogy megvalósuljon a kivonulás, de utóbb kiderült, hogy nem csak azért kellettek a jelek és csodák, hogy sikerüljön megküzdeni a fáraóval, Isten ezt könnyebben is elintézhette volna, hanem hogy legyen mire visszaemlékezni, hogy a jelek és a csodák ott legyenek, mint bizonyítékok, hogy igen, van Isten, igen, szeret az Isten, igen, megszabadít az Isten, ott van, ő van a dolgok mögött és fölött és körülötte. És akkor van mire visszaemlékezni a tíz csapásra, van mire visszaemlékezni a páska bárány történetére, a vörös tenger ketté választására, a felhőoszlopra, a tűzoszlopra, a pusztában való vándorlásnál, ugye a mannára, a fürjekre, vagy hogy víz fakadt a kősziklából, vagy a részkígyó történetére, mit van fölöttünk a részkígyó kiábrázolva a golgotai keresztek mellett, hogy Isten megmentette őket a kígyó méregtől is. Emlékezz vissza, hogy mi mindent tett az Isten, amivel bizonyította nem csak azt, hogy ő van, hanem azt, hogy törődik veled. Emlékezz vissza, most nekünk is ezt mondja Isten. Emlékezz vissza. Mi is a pusztában vándorolunk, hiszen szimbolikus történetek ezek, amik rólunk szólnak. Valóságos történelmi eseményekről van szó, de ugyanakkor szimbolikus történetek a mi életünkre vonatkozóan. Amikor beszélgetünk szintén hittanosokkal vagy ifisekről, hogy miért kellett ez az egész, hogy a páska bárány története. Hát Isten sokkal egyszerűbben is el tudja intézni a dolgokat, de meggyőződésem, hogy ami le van írva az Ószövetségbe, például a páska bárány története, a vérrel való megkenése az ajtófélfának, ami a vér megvédte őket ugye a halál angyalától. Ez azért kellett, azért volt, és azért van leírva, hogy mi mai emberek jobban meg tudjuk érteni a megváltás üzenetét. Mert hogy a páska bárány az Jézusról szól. A megváltás történetéről van szó. Szimbolikus történések, az Egyiptomból való szabadulás a mi életünkben azt jelenti, hogy Isten meg akar szabadítani a bűnrabságából, meg akar szabadítani a halál rabságából, a sátán rabságából. A páskát azt már mondtam, hogy a páska bárány szimbolizálja Jézust, az Isten bárányát, aki az igazi áldozat volt a bűneinkért. A 40 év pusztai vándorlás szimbolizálja a mi életutunkat, a 40-es szám a Bibliában a teljesség, tehát nem arról van szó, hogy nekünk 40 évre kell visszaemlékezni, hanem az egész életünkre, a teljesre kell visszaemlékeznünk. A manna pedig a lelki táplálék, amivel az Isten táplál. Ez jelenti a mi életünkben az igét, ami a Bibliában olvasható, és jelenti az úrvacsorával való élést. Kánaán pedig az ígéret földje, ami számunkra az Isten országa, hiszen Isten számunkra azt az ígéretet tette, hogy az ő országába helyünk van. Azt mondta Jézus, hogy elmegyek és helyet készítek. Az Isten országába elkészített helyünk van. És azt ígérte Isten, hogy amit nekünk elkészített, az ott bennünket vár, oda bennünket az Isten vár, hogy elfoglaljuk az előre elkészített helyünket. Azt mondja Isten, hogy megsanyargatott, próbára tett, éheztetett. Erről szól az ige, hogy amire visszatekintünk, az nem a luxus, meg a jólét, meg a földi mennyország, hanem szenvedés, megsanyargattatás, éhezés, szomjazás, amiképpen Mózesnek, meg a népnek is, amire visszaemlékeztek. Hát ott volt a sok csoda, ott volt a manna, meg a fürjek, meg a víz a kősziklából, na de azért gondoljunk bele, hogy milyen sokat éheztek, milyen sokat szomjaztak, és milyen nagy fáradtság volt a sivatagon átmenni, és 40 éven keresztül bolyongani a sivatagba. Hogy azért az nem egy luxus utazás volt. Megsanyargattatás, próbatétel, éhezés, szomjúhozás, de ott van a felolvasott igében, hogy de nem cél nélkül. Nem céltalanul. Istennek ezzel komoly célja volt. Azt mondja Mózes a népnek, hogy kiderüljön, hogy mi van a szívedben. De ne csak, hogy kiderüljön, hogy mi van a szívedben, hanem, hogy alakuljon a szíved az Isten szíve szerint. Hogy végre nemet mondja bálványokra, hogy végre igent mondj az egy igaz élő Istenre, Jahvéra, a vagyok Istenre, az igazán létezőre, akit nem emberek találtak ki, mint az összes többi bálványistent, hanem aki tényleg van, és aki által mi is lehetünk. És hogy elfogadd, és értékeld a mannát. Azért kell az éhezés, hogy aztán tudjad becsülni, tudjad értékelni azt, amit az Istentől kapsz, a mannát. A mi életünkben ez mit jelent? A mi életünk sem egy luxusutazás. Megpróbáltatások vannak, szenvedések vannak, és a hívő embert sem kerüli el. Negyedik osztályban beszélgettünk a héten a kősziklára épített ház és a homokra épített ház példázatáról. És ugye ilyenkor megbeszéljük a gyerekekkel, hogy a kősziklára épített ház nem azért maradt épségbe, mert azt a házat elkerülte a vihar, hogy ott ne lett volna árvíz, meg szél. Ugyanúgy volt az árvíz, meg a szél. Azért maradt épségbe, mert kősziklára volt alapozva, míg a homokra épült ház pedig összedőlt, mert homokra épült. Tehát az, hogy Jézusra, a kősziklára építjük az életünket, az nem azt hozza magával, hogy akkor elkerül a vihar, hogy akkor a mi életünkben nem lesznek megpróbáltatások, meg nem lesznek küzdelmek, meg nem lesz szenvedés. Ez a példázat, ez nagyon egyértelműen beszél arról, hogyha a kősziklára építjük a házunkat, az életünket Jézusra, az árvíz, a szél, a vihar, az ugyanúgy jön, a megpróbáltatások ugyanúgy jönnek a hívő ember életében is. Csak amíg valaki a semmire építi az életét, akkor az annak szétesik az élete. Az idegösszeomlást kap, tönkre megy, sajnos sok esetben még öngyilkosság is előfordul. Aki a kősziklára, Jézus Krisztusra építi az életét, szenved, megpróbáltatásokon megy át, de nem kell, hogy szétessen az élete. Megmaradhat épségben a lelke, az élete. Igen, megsanyargatott, éheztetett, szomjaztatott, azért, hogy átgondold. Nem azért születtél erre a földre, hogy itt egy pár évig luxusban legyen részed, aztán vége mindennek. Azért születtél a földre, hogy megismerd az élő Istent, hogy eltalálj hozzá, hogy belekapaszkodj, és ő vele együtt az ő országába élj örökké, az örök boldogságban. Te is végre igent mondj Jézusnak, és táplálkozz végre az igével és az úrvacsorával, hogy a szenvedések és a megpróbáltatások oda vigyenek, hogy értékeld Isten szavát, mert semmi más nem tud megvigasztalni, semmi más nem tud megerősíteni. Ott van az Isten igéje az éjjeli szekrényeden, az ágyad mellett, és érte tudsz nyúlni, és olvasod, és megüti a szívedet, hogy az élő Isten szól hozzám. Ő szól a szívemhez, hogy bár szenvedés van, nehézség van, lelki értelemben éhezés és szomjúhozás, de ő ott van ezekben a dolgokban, és tart a kezében, és a vége jó lesz. Mert ennek a sanyargattatásnak egyszer vége lesz, és utána az Istennel való teljes közösség következik. Meg hogy értékeld az úrvacsorát, amit azért adott Isten, hogy kézzel foghatóan is, foggal rághatóan is érezzed őt, hogy ő van, ő magát adja. hogy ő valóság, nem csak egy emberi kitaláció. Megsanyargatott, éheztetett, hogy megújuljon a szíved. Nem csak, hogy kiderüljön, hogy mi van a szívedben, mert ha csak odáig jutunk el, hogy kiderül, hogy mi van a szívünkben, akkor elkeseredünk, mert mi van a szívünkben? Bűn, szenny, mocsok, hitetlenség, de nem csak egyszerűen kiderüljön, hogy mi van a szívedben, hanem hogy meginduljon a szívedben a változás, hogy befogadd az Úr Jézust, és újjászülessen a szíved, új szíved legyen, Szentlélekkel betöltött szíved legyen, hogy nemet mondj végre a bálványokra, és igent az élő Istenre. Ott a pusztában is ugye állandóan zúgolódtak, lázadoztak, hogy visszamegyünk Egyiptomba, mert ott a húsos fazekakból jól lakhattunk, annyit. Hát tulajdonképpen visszavágytak a rabságba. És Isten azt akarta bennük elérni, hogy ne akarjanak már visszamenni a rabságba, ne kelljen már az a húsos fazék, hanem hogy a manna az az igazi táplálék, és annak örüljenek, és azt értékeljék. És a mi életünkben is azt akarja Isten, hogy ne vágyjunk már vissza a nélküle való életbe, ne vágyjunk már vissza a bűnbe, ne vágyjunk már arra, hogy jaj, itt a földön legyen részünk, amiről bár tudjuk, hogy nem Isten akarata szerint való, de hát mindenki azt csinálja, akkor mi miért ne? És akkor sokszor az a vágy van, hogy igen, itt akarjuk kiélvezni. Ó, neki is telik a luxusra, én is szeretném. Hogy ne erre vágyjunk, hanem vágyjunk az Istennel való közösségre. És értékeljük azt, hogy van Bibliánk, hogy táplál bennünket az Isten az igével. Értékeljük azt, hogy van Isten tisztelet, van gyülekezet, van Biblia óra, ahol szintén hallgathatjuk az igét és a magyarázatát, és a lelkünk táplálkozhat, a lelkünk erősödhet, a lelkünk növekedhet ezáltal. És hogy értékeljük az úrvacsorát, amit azért adott Isten, azért adott Jézus, hogy napi szinten éljünk vele és erősödjünk általa. Kiderüljön, hogy mi van a szívedben, és változzon. A szenvedések miatt is, a próbatételek miatt is egyre jobban kapaszkodj bele az Isten kegyelmébe. Egyre jobban változzon a szíved az ő szíve szerint. Egy idős nénivel sokat beszélgettem, és ez az ige is előkerült a beszélgetéseink során, és elmondta nekem, hogy mostanában sokszor megérinti ez az ige, hogy tekints vissza, emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. Azt mondja, csak nem 40, hanem 80 évre kell visszaemlékeznie, de azt mondja nekem, hogy azért, ahogy ezt átgondolom, ezt az igét, ez annyira rólam szól, annyira rólam szól. Ez nagyon igaz rám nézve. Nagyon nehéz életem volt, mondja ő. Tényleg megsanyargatott az Isten. Tényleg próbára tett az Isten. És ha nem ismertem volna őt, ha nem ismertem volna az én Jézusomat, hogy meghalt értem, és a bűneimet eltörölte, és a lelkemet megtisztította, és hogy örök életet ígért az ő országába, ha nem tudtam volna ezt, ha nem kapaszkodtam volna, akkor már talán nem is élnék. Akkor nem tudtam volna talpon maradni. Akkor nem ment volna. Nem tudtam volna ezt a 80 évet végigélni. Viszont mindig mosolygós volt, sokat mosolygott, és amikor így erre utaltam, hogy annyira mosolygós az arca, hogy annak ellenére, hogy 80 éves, hát egy boldog idős asszonyról van szó, és azt mondja, nem azért, mert könnyű volt az életem, hanem mert hiszek abba, hogy nem sokára megyek az örömbe. Így mondta, hogy megyek az örömbe. Van is egy ilyen énekünk, hogy már megyek az örömbe. Most nem tudom hányas ének, de így rémlik, hogy van egy ilyen éneksorunk. Azt mondja, elmesélte azt is, hogy a munkatársai nem nagyon tudták az ő élettörténetét, és mikor ő próbált így bizonyságot tenni, hogy hát érdemes hinni Jézusban, meg hogy hívta őket gyülekezetbe vagy alkalmakra, akkor nagyon hitetlenek voltak a munkatársai, és akkor mindig mondták, hogy jaj, mindig boldog vagy, meg mindig mosolyogsz, hát nyilván azért tudsz még Istenbe hinni, mert túlságosan könnyű az életed. Bezzek, ha olyan nehéz életed lenne, mint nekünk, akkor már te se tudnál hinni. Nyilván nagyon könnyű az életed, és azért megy még ez az Istenben való hit. Aztán őnek nem volt szokása állandóan panaszkodni. Sok mindent nem tudtak róla a munkatársai, de ő tudta, hogy az ő élete sokkal nehezebb volt, mint bármelyik munkatársai. Hát nekem elmesélte. Először az édesapját ápolta évekig, aztán az édesanyját ápolta, aztán a testvérét is elápolta éveken keresztül, aztán a férjét, és végül a fiát is. Fiát is ápolnia kellett éveken keresztül, és el kellett temetnie. Hát amikor én ezt meghallottam, akkor nagyon megrendültem, mert ugye mi azért imádkozunk, hogy ebben ne legyen részünk. A szüleinket elveszítjük, ez hozzátartozik az életrendjéhez, de testvérünket ápolni évekig, házastársunkat, és aztán még a gyermekünket is. Ez engem nagyon megrendített, hogy miért mosolyog ez a néni 81-2 évesen, amikor szinte mindenkit ápolt és eltemetett. Miért mosolyog? Hát ő maga mondta. Mert tudom, hogy nem sokára bevisz Jézus az örömbe. Az öröm nem a gondtalanságból ered. Ugye azt mondták a munkatársai, hogy biztos nagyon könnyű életed van. Az öröm nem a körülmények miatt lehetséges. Mert hogyha arra rendezkedünk be, hogy boldogok szeretnénk lenni, örömöt szeretnénk, és akkor a körülményeink legyenek olyanok, ugye? Ez egy tévút, egy zsákutca, hogy hát akkor legyenek olyanok a körülményeink, hogy akkor minden rendben legyen, egészségileg is jó legyünk, anyagilag is jó legyünk, meg mindenféle szempontból jó legyünk, és akkor boldogok leszünk, és akkor akkor milyen jó lesz, hogy végigélünk 80 évet boldogan, és akkor utána már nem számít, hogy van-e örök élet, vagy nincs. De ez egy zsákutca, mert ebben a fajta földi könnyű életben senkinek nincs része. Éppen ezekkel a negyedikesekkel beszélgettük a kősziklára épített ház kapcsán, hogy mindenkinek eljönnek a nehézségek az életébe. Senki nem úszta meg, hogy meghal valaki, akit nagyon szeret. Mondtam, hogy az én apukám is meghalt már, és akkor nagyon elcsendesedtek a gyerekek, mert ugye hála Istennek nekik él apa, anya, sőt a legtöbb gyereknek nagypapa, nagymama is él még. És akkor így néztek, hogy tényleg Marika nénnek már meghalt az apukája, az nagyon rossz lehet. És akkor így beszélgettünk tovább velük, hogy hát reméljük, hogy nem most gyerekkorukban maradnak árván, de olyan érdekes az, hogy még az ember még 54 évesen is megsiratja az édesapját, az árvaságot még akkor is lehet szívben érezni. És ezt senki nem úszta meg. Lehet, hogy meg lehet úszni betegséget, lehet, hogy valaki úgy éli végig az életét, hogy soha nem beteg, vagy lehet valaki úgy éli végig az életét, hogy soha nincs anyagi nehézségben része. Lehet, hogy valaki úgy éli végig az életét, hogy elkerüli a járvány. Lehet, hogy úgy éli valaki végig az életét, hogy éppen nem lesz háború születésétől a élete végéig. Lehet, de azt senki nem úszta meg, hogy valaki elmegy, akit nagyon szeretett. Úgyhogy senkinek nincs az a fajta könnyű élete, megpróbáltatásmentes élete, amire pedig úgy nagyon sok ember vágyik. Legyen könnyű, legyen sanyargatástól mentes, és akkor majd örülünk, akkor majd boldogok leszünk. Nem. A veszteségek ott vannak, És mégis lehet öröm, és mégis lehet boldogság, mert az öröm nem a gondtalanságból, nem a könnyű életből ered, hanem a lelki táplálkozásból. A mannából, de most értsük úgy, hogy amit nekünk ad Isten lelki táplálékként. Az öröm abból származik, hogyha táplálkozunk az ő igényével, és táplálkozunk az úrvacsorával. Ezt maga az Úr Jézus mondja. Egyszer oda kiált neki valaki, hogy boldog az az anyamé, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amik tápláltak, és azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogabbak azok, vagy azok az igazán boldogok, akik hallgatják és megtartják az Isten beszédét, ez adja a boldogságot. Jön a sanyarúság, jön a járvány, jön a háború, és akkor úgy meginog minden, és akkor előveszed a Bibliát, és olvasod, és megérzed az Isten jelenlétét, és megüti a szívedet az ő szava, és akkor bele tudsz kapaszkodni, hogy bármi történik. Ha járvány jön, megy, ha háborús menekültek jönnek, mennek, ha maga a háború jön, megy, az életünk akkor is a kősziklán lehet. És Isten tud szólni a szívünkhöz, és tud vigasztalást adni, és ez adja, ez a reménység adja azt, hogy örök életünk van, és hogy az életünk az Úr Jézus kezében van. Ez a reménység adhatja az igazi örömöt, az igazi boldogságot. Létáre, örüljetek! Most ennek a vasárnapja van, és akkor fölmerülhet a kérdés, hogy hát öröm a szenvedésben? Örömböjtben? Öröm a szenvedés útján? Igen, mert nyilván nem a szenvedésnek örülünk, vagy nem a fájdalomnak örülünk, hanem a szenvedés útján is annak örülünk, hogy bemehetünk az Isten országába. Egyszer egy csoportban a boldogmondásokról beszélgettünk, és volt egy kötözködő résztvevő, és ezt mondta, hogy ez milyen butaság már, hogy Jézus ilyeneket mond, hogy boldogok a lelki szegények, meg boldogok, akik sírnak. Hát egyértelmű, hogy nem lehet boldogan lenni szegényen és sírósan. És valaki más a csoportból, nem is nekem kellett válaszolni, valaki más mondja, hogy ó, tehát nem azt mondja Jézus, hogy azért boldog, mert szegény, vagy azért boldog, mert sír, hanem azért boldog, mert övé a mennyek országa. Meg azért boldog, mert megvigasztalásban lesz része. És ebben a reménységben bele lehet kapaszkodni, és már előre lehet örülni, hogy igen, ott elkészített helyen van a mennyországban, enyém az a hely, az Úr Jézus megszerezte az ő megváltó halálával a számomra, és hogyha hiszek benne, akkor részem lesz a megvigasztaltatásban, és részem lesz az örök életben. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy sokszor mi megfeledkezünk rólad, meg a te ígéretedről, a te ígédről. Mi azzal vagyunk elfoglalva, hogy milyenek a körülmények, milyenek lesznek a körülmények. Uram, bocsáss meg nekünk, hogy nem rád nézünk, hanem a körülményekre. Kérlek, hogy te ajándékozz meg bennünket azzal a tiszta, igaz és erős hittel, hogy tudjuk, hogy nem a körülmények számítanak. Egyedül az számít, hogy hozzád tartozunk-e, hogy a te kezedbe tudjuk-e magunkat. Uram, taníts meg bennünket arra, hogy csak rád nézzünk, csak a te kegyelmedbe kapaszkodjunk. Taníts meg bennünket az igazi örömre. Amen.